Ebben a szolgáltatásban sokunk munkája benne van, de alapvetően hát ehhez a három emberhez köthető egyenlőre a fejlesztés, ahol úgy néz ki a munkamegosztás, hogy én vagyok a fejlesztői keretrendszernek a gondozója, Bence hozzá tartozik a highcharts-nak az idomítása, tehát a megjelenítés, a diagramrajzolás, és a Kovács Robert kollégánk írta magát azt a mérő kódot, ami a méréseket végzi. Miért érdekes az, hogy hogyan működik? Hát kérem, írni egy olyan programot, ami lekérdez egy weboldalt, megméri, hogy mennyi idő alatt jött le. Utána azt valamilyen struktúrába eltárolja és megjeleníti egy ilyen free megjelenítővel. Hát ez nem egy nagy történet, ezt mindannyian tudjuk. Tehát igazándiból egy ilyen időjárással megáldott hétvégén simán összedobja az ember. Csak hogy, mit ér egy olyan monitorozó rendszer, amelyik akkor működik kitűnően, amikor nincsen semmi probléma? És hogyha esetleg beüt a gáz, és mondjuk a monitorozott rendszerek egyharmada az megrogyik, vagy az infrastruktúrámmal valami történik, na, olyankor a monitorozó rendszertől sem kapok információkat, hogy most ki az, aki még él, ki az, aki nem él, mert hogy azt nem tudja lekezelni, hogy a mérések egyharmada hirtelen timeout-ra fut. Természetesen ez a rendszergazda halála, amikor az a szoftver, amiben ő bízik, amivel a többi szoftvert felügyeli, az nem ad neki naprakész információkat. És mi egyébként úgy általában a felhasználó halála? Hát az, hogy amikor klikkel, és akkor homokórázik a rendszer. De nem azért, mert ő olyan rettenetes erőforrás igényes dolgot kért, hanem mert csak négyszer gyors volt, ötödjére meg valahogy nem. Ez az, ami miatt esetleg az ember nyugtalanul alszik, hogyha kiderül az, hogy a szomszéd utcában lévő erőművet webes felületről irányítják. De miért, kérdezem én? Hát miért van nálunk törés a vastag kliensesek meg a webfelületesek között? Miért mondják a vastag kliensesek, hogy hát hogy igazi ipari folyamatot, megbízható alkalmazást csak vastag kliensen lehet csinálni, mert hát csak az garantálja azt, hogy ténylegesen ott klikkeléskor valami történni fog, és nem fogunk a jó ég tudja mire várni. Nagyon érdekelt engem ez a téma, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy lehet-e olyan architektúrát csinálni, olyan rendszert, ami végül is webben működik, webes tartalmat szolgáltat, és nem mutatkozik rajta ez a bizonyos anomália. Hát bizonyos technológiákat kizártunk, én most ezeket nem sorolom fel, mert nem szeretném, hogyha a gyártók kiküldenék a fekete limuzinokat reggel értem. Inkább azt mondom, hogy mi az, amit kiokoskodtunk. Hát miket tűztünk ki célul? Mindenképpen azt szeretnénk, hogy egy monitorozó rendszer az lineárisan használja fel az erőforrásokat. Bizonyára mindenki tud olyan rendszereket, hát most nem akarok egy bizonyos négybetűs rendszert, ami M-mel kezdődik és RTG-vel folytatódik. Mondani, hogy azt láttad, hogy ha kicsiben használtad, akkor iszonyú jól működött minden. És amikor elkezdted terhelni, akkor volt egy pont, amikor hát nem négyzetesen, hanem köbösen szállt el az erőforrás igény, belső architekturális gondok miatt, tehát tervezési gondok miatt, nem magával a problémával volt a gond, hanem az implementációval. Mi azt szeretnénk, hogy ha 50 mérés fogyaszt X erőforrást, akkor 100, az 2X-et fogyasszon, és ez a görbe tartson egészen a hardware teljesítő képességének a határáig. Ez nem annyira egyszerű célkitűzés, hogyha az ember megkapirgálja nemzetközi irodalmat. Gyorsaság. Kérem, amikor valamit mérünk, akkor nem a mérőműszerünk sebességét akarjuk mérni. A mérőműszerünknek olyan gyorsnak kell lenni, ami nagyságrendileg gyorsabb, mint a folyamat, amit mérünk. És akkor is, ha 200 mérésünk fut egyszerre, vagy 2000. Ameddig a hardware bírja, addig nem szabad a mérésnek ebbe bezavarni. Pontosság. Hát ez is természetes, hogyha millisekundum pontossággal mérünk valamit, akkor nem megengedhető az, hogy mondjuk a mérőrendszerben 10 millisekes szórások vannak. Ugye itt például, amit láttátok, hogy a görbék egy kicsit darabosak voltak, ez azért volt, mert én ex-pocak azt mondtam, hogy millisekundum pontossággal mérünk. Igazán ábrázolhattuk volna mikroszekundum pontossággal is, de akkor jó pár tizedesen a zajt ábrázoljuk. Tehát amit mi kitűznünk, hogy azért millisekre pontos legyen a rendszer, És végül a megbízhatóság. Tehát ez az, ami az én vesszőparipám, hogy én ennek szeretnék egy hátat fordítani, tehát hogyha sok hónapos méréssel számolok, mit tudom én, rendelkezésre állást, akkor nehogy az legyen, hogy a mérőrendszerem működésében nagyobb lukak vannak, mint az, amit mértem. Hát ez egy elég érdekes technológiát kellett összepakolni, vagy legalábbis egy érdekes utat választottunk az összepakolására. Először egy kicsit hadd ostorozzam a hagyományos rendszereket, vagy hogy a hagyományos mosóport szokták ostorozni. Ugye, hogy működik egy hagyományos rendszer? Van a kliensek, van a szerver, mondjuk legegyszerűbb, hogy adatbázis kliensek, adatbázis szerver, és akkor az adatbázist az adatbázis szerver birtokolja, a kliensek meg ott beküldik a lekérdezéseket, és akkor visszakapják az eredményt. Milyen jó? Hát nyilvánvaló, hogy már a 70-es években voltak performancia problémák ezzel a remek architektúrával, és azt, hogy milyen trükköket dobtak be ennek a felgyorsítására, hát annak a szakirodalma az éppen beférne ebben a terembe, ha jól számolom. Mert lehet több szálas adatbázis szervert csinálni, természetesen előjönnek a megfelelő problémák. A legegyszerűbb implementációban például a locking az továbbra is egy szálon fut, mert annak a több szálasítása az egy meglehetősen húzós dolog. Aztán próbáltak adatok keselésével is a kliens oldalon, hát ez is egy nagyon sűrű erdőbe vezet be, és inkorrekt módon megoldani azt viszonylag egyszerű, de például a jogosultságkezelést rendesen megcsinálni, az már nem annyira. Természetesen minden nemű időben lejáró keselést azt elfből elvetünk, tehát a mi vallásunk azt nem engedi meg. Ha az egyik kliens az adatot frissíti, akkor a következő millisekundumban köteles a többi kliens, ha ahhoz az adathoz hozzáfér, akkor az aktuális adatot látni. Aztán próbálkoztak több adatbázis szerverrel, szinkronizálás, stb. Nem véletlen, hogy ez a legtöbb gyártónál nem free már, még akkor is, ha esetleg az alapadatbázis szerver az, mert ebben van az igazi know-how, tehát az, hogy mondjuk négy adatbázis szerver egymás között szinkronizáljon, és ugyanazt az adatbázist párhuzamosan kiadja, az azért egy nagyságrendet durvább probléma, mint úgy általában adatbázis szervert írni. És akkor volt még egy érdekes dolog, ami megmozgatta a mi fantáziánkat, és pedig az, hogy igazándiból gépen belül a kliens és a szerver között nem mozgott adat, hanem csak mindenféle érdekes kontrollüzenetek, és shared memory-ban ment át az adat. Na, innen, hogyha ezt a négy ötletet összegyúrjuk, meg még egy kicsit lelazulunk hozzá, akkor egy elég érdekes architektúrát tudunk kitalálni. Ebben nincsen semmilyen kliens, és nincsen semmilyen szerver. Ezek meghaladott fogalmak. Csak entitások vannak, melyek egyenrangúak. Minden entitás bemeppeli a shared memory-t, amiben az adatbázis fizikailag elhelyezkedik. De természetesen ezt ő nem direktben piszkálja, abból elég szörnyűségek lennének, hanem van egy speciális API, és csak ezen keresztül éri el. Ez a bizonyos speciális adatbázis API végzi a lokkolást, végzi a piszkos adatok kezelését, a szinkronizálást, és még nagyon-nagyon sok dolgot, amiből még három vagy négy ilyen előadást meg lehetne tartani. Én most ezekben nem megyek bele. Milyen előnyei vannak ennek? Hát kérem, minden entitásnál ott van az adatbázis, nincs semmiféle kommunikációs overhead, direktbe belenyúl és kész. És ez tudja azt, hogy amíg a hardware bírja, addig ez egy lineárisan skálázható dolog, mert entitásból akár 2000 is lehet. Az adatbázisom az pedig egy példányban lakik benne a memóriában. Mi az, ami még ehhez szükséges? Kell hozzá valamilyen aszinkron üzenet queue rendszer, egyszerűen azért, mert bizonyos funkcionalitásokat, például a triggereket, azt más módon nem lehet alacsony erőforrással megoldani. Ugye az egészet aszinkron működésre tervezünk, tehát itt senki nem üldögél végtelen ciklusokban, és vár valamire, hanem mindenkit majd az op rendszer ébreszt, vagy a megfelelő entitás ébreszt. Ezt az aszinkron üzenet queue rendszert, ezt az entitások saját kódja is tudja használni, tehát ez is beépül az API-ba, majd szó lesz arról, hogy például ez a webmonitor, ez hogyan használja ezt a rendszert. És akkor nézzük meg, hogy milyen entitások vannak. Az entitásokat két nagy csoportba soroltuk. Az első csoportban lévő entitások, azok magának a keretrendszernek az entitásai. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen funkcionalitást írunk ebben a keretrendszerben, ezek az entitások vannak. Mert ők kellenek a keretrendszer működéséhez. Van egy adatbázis menedzserünk, aki valamikor az idő kezdetén, amikor elindítjuk a rendszert, akkor a fájlmentésből szépen feltölti ezt az adatbázist, utána meg periódikusan menti. Ő nem szolgál ki senkit, tehát miután betöltötte az adatbázist, azt ott bebillenti abba az állapotba, hogy a többi entitás csatlakozhat rá, és kész. Ő leállítható, és újraindítható, upgrade-elhető. Ettől a többiek ezt az adatbázist nagyon frankón elérik. Amíg áll, addig nincs adatbázis mentésünk. Nagy gond. Van egy ilyen entitásunk, hogy logger. Érdemes volt a logolási funkciókat kivenni. Hát ez gyakorlatilag a keretrendszerben belül működő belső logdémon. Milyen típusú üzeneteket szoktunk a fejéhez vágni? Szoktunk error jellegű üzeneteket a fejéhez vágni, debug jellegű üzeneteket, meg csak úgy általában accounting jellegű üzeneteket. Ezeket különböző fájlokba lepakolja, és mindegyikből csinál egyébként egy ciklikus, hát gyakorlatilag tábla reprezentációt az adatbázisban, hogy az entitások bele tudjanak pillantani ebbe, hogyha éppenséggel akarnak. Ez a debugolásnak egy érdekes új dimenzióját nyitotta meg. Egyrészt az entitást magát tudom debug módba billenteni, és akkor szépen a loggeren keresztül lelogolja azt, hogy ő mit csinál. Másrészt a tranzakciót tudom egy debug flaggel ellátni, és ekkor, ha az adott entitás hozzányúl ahhoz a tranzakcióhoz, akkor logolja, hogy ő ezzel mit csinált. És akkor végig tudom követni időrendben, hogy hogyan rohant végig ez a tranzakció a rendszeren, mi történt, és a végén kiszúrta el azt az adatot, ami rosszul illesztett hozzá. Harmadik entitásunk egy ütemező. Van egy viszonylag egyszerű ütemezési struktúra, amit mindenki nyugodtan piszkálhat, tehát úgy van kialakítva, hogy lehet hozzá entriket adni, lehet ezeken módosítani ezeken az objektumokon. Az ütemező az bírja azt, hogy alatta ezt az egész struktúrát piszkálják, és ez alapján ő másokat ébreszt. Tehát ő megadott időközönként, hát ez most ilyen 100 milliszek van beállítva, föléled, megolvasgatja a kis struktúráit, és akit ébreszteni kell, azt feléleszti. Ő maga nem csinál semmit, tehát mindig csak másokat ébreszt. Ez egy meglehetősen zárt történet, tehát az ütemezőnek a teljes kódja az ilyen 300 sor körül van. Elég jó ki lehetett tesztelni ezt a funkcionalitást, tehát igaz, hogy belőle csak egy fut, viszont egy elég jól letesztelt kódról van szó, több mint egy éve nem nyújtunk már hozzá, és mégis szépen működik. És végül van ehhez a rendszerhez karakteres és webes kliens, amivel az adatokat lehet piszkálni, de ez csak fejlesztési eszköz. Tehát az üzemeltetés során semmiféle olyan szituáció nem lép fel, hogy bele kelljen piszkálni. Tehát, hogyha az alkalmazás logika kódot elrontom, és valamit elgányol az adatbázisba, akkor kell esetleg így mondjuk a webes kliensről helyre pofozni, de hogyha az alkalmazás kód jó, akkor ezekhez a, tehát ez a kliens eszközhöz nem kell nyúlni. Ez a keretrendszer alapja. Erre még bármit föl lehet építeni, és akkor, hogy mit építettünk rá? Van három entitásunk, amit írtunk. Az első a mérőentitás, ez Kovács Robi kollégámnak a területe. Ő békésen várakozik, és egyszer csak őt ébresztik. Tipikusan az ütemező ébreszti. Kap az ébresztésben egy objektum azonosítót, ezt szépen felderíti, hogy mit is kell neki csinálnia. A mérési objektumnál le van írva, hogy pontosan mit kell megmérni, milyen módszerrel, hova kell tenni azt, amit mért, elvégzi a mérést. Annyit még megnéz, hogy van-e ezen a mérési objektumhoz riasztási objektum rendelve, ha van, akkor megnézi, hogy teljesül-e a riasztási feltétel. És hogyha igen, akkor ébreszt egy másik entitást, hogy majd ő elvégzi azt, amit a riasztás címén csinálni kell, mert hogy neki nincs ideje arra, hogy bárkinek ott leveleket küldözgessen, hanem szépen visszaalszik, és várja a következő ébresztést. Belőle akármennyi futhat. Hát akármennyi nem, mert mondjuk azt hiszem 2000 entry-re konfiguráltuk a virtuális queue-t, de mondjuk a mérések száma per 2 mennyiséget el lehet belőle indítani. Ez nagyon fontos, mert hogyha sok szolgáltatás egyszerre rodjan meg, akkor elég sok mérőentitás várakozik békésen arra, hogy timeoutra fusson végre a mérés, és addig ugye ő újat nem mér. Most az, hogy külön processzként indítunk el 50 darabot, vagy egyet elindítunk, és akkor 50 szállal, ez már igazándiból mindegy, ez különösebben nem változtat az architektúrának a működésén. Ha leállítjuk, akkor addig nincs mérés. Más következménye nincsen. De, hogyha sok fut belőle, akkor simán meg tudjuk csinálni azt, hogy egyet leállítunk, helyére elindítjuk az új verziót, és szépen végig megyünk, tehát rolling upgrade-ben, miközben a többiek mérnek, egyesével leállítgatjuk és újraindítgatjuk őket. Próbaképpen, ha már ilyen nagy szám van, ezt tegnap ténylegesen lejátszottam, hát egy kicsit el kell vele klikkelgetni, de meg lehet csinálni a rolling upgrade-et, tehát apró flaget állítottam rajta, bildeltem egy új exit, és ténylegesen újra lehetett indítani futás közben. Van még két entitásunk. Az egyik, hát én AppLogic-nak neveztem el, de ez valójában az alkalmazás logikának a szerver oldali része. Ide az égvilágon mindent be lehet zudítani, ebből többféle lehet, több példányban futhat, sőt, akinél az alkalmazás fut, az abszolút gyárthat sajátokat magának. Miket csinál ő? Ő csinálja most az aggregációkat, ő csinálja például az e-mail küldést, ő indítja el ezt a környezetet, amiben a megadott script esetleg lefut, hogyha van ilyen. De bármilyen funkcionalitás ráilleszthető, ő tud fogadni adatbázis triggereket is, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy őt nem éleszti senki, hanem bizonyos objektumokra azt mondjuk, hogy ha ezek módosulnak, akkor elindul az alkalmazás logika, és akkor elvégzi azt a funkciót, amit neki kell. És végül az utolsó entitás, ez a Dimpage Pro nevezetű dolog, ez a mi új generációs motorunk, amelyik szintén csatlakozik ehhez a keretrendszerhez, és ő most a felület megjelenítést, meg a táblázat megjelenítést, meg a diagram megjelenítést végzi. Igazándiból a funkcióinak a 90%-át nem használjuk. Érdekességképpen mondom, hogy lehetőség van arra is, hogy ezt az egész keretrendszert úgy rakjuk össze, hogy csak maga a portál fut benne már, mint a kötelező entitások kivételével. Csináltam egy ilyen teljesítménytesztet, nem keselhető oldalakkal. Tehát olyan oldal, aminek az előállításához, az adatbázishoz ténylegesen hozzá kell férni, és onnan dolgokat kell kiolvasni, egyrészt a dizájnhoz, másrészt pedig a megjelenített tartalomhoz. Tehát ugye van bőven a neten nehezen keselhető tartalom, tehát amit nem úgy működik, hogy legeneráljuk HTML-ben, és akkor 5 percig asztoljuk a felhasználó arcába. Hát az jött ki, hogy azon a viszonylag korszerű, de azért nem csúcskategóriás vason 40 ezer oldal per szekundumot sikerült kitolni ebből a gépből. A régi hagyományos portálmotorunk az iszonyú tuninggal 1500-at tudott. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti például, hogy DDoS támadás. Ugye vannak nagyon jó tűzfalaink, amik észreveszik a DDoS-t, kiszűrik azokat a támadó IP-ket, és végülis a szolgáltatás az elérhető továbbra is. Na igen ám, de miből veszi észre a tűzfal, hogy az támadó és nem egy normál felhasználó? Hát a megugró lekérdezés számból. És amíg ő ezt detektálja, meg kiszűri, addig azt a terhelést a portálgépnek el kell vinni. És most úgy érezzük, hogy van egy olyan potenciális platformunk, amire tudunk olyan portálgépet csinálni, ami elviszi a DDoS terhelést addig, amíg a tűzfal megfogja a támadó IP-ket. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani erről a keretrendszerről, és akkor, hogyha behívok egy böngészőt, és bejelentkezek a nem szokványos useremmel, amiben vagyok én most, akkor az a csoda történik, hogy megjelenik még nekem egy fül, ami a rendszer folyamatokat mutatja, és itt láthatók ők élőben, ténylegesen a futórendszer mögött, tehát itt látható a típusa az entitásnak, hogy éppen mit csinál. Hát látszik, hogy itt a DP7 dolgozott igazándiból, mert ő a portálgép, és hát éppen jelenítette meg pont ezt az oldalt, amit én éppen bámulok. És akkor, hogy mióta fut ő, mikor volt az utolsó aktivitása, mennyi tranzakciót pörgetett át magán, és végül van egy ilyen, hogy belül is monitorozható a kihasználtsága az adott entitásnak. Mondjuk, hogyha aggódok amiatt, hogy a mérő entitásom túl van hajtva, akkor meg lehet nézni, itt az elmúlt 60 másodperc látszik, és hogy hány százalékra lökte ki a mérő entitást, az a borzasztó használat, amit a keretrendszer rászabadított. Tervezünk esetleg olyan automatizmust, hogyha 50% fölé megy egy entitás kihasználtsága, akkor a keretrendszer automatikusan elindít még egyet belőle. Ez főleg a mérő entitásokra jó. Portálentitásból is akármennyi futhat, de ott ugye a webszerver indítja meg, állítja le őket, tehát nekem még annyit sem kell törődni, hogy kitalálom, hogy mennyi fusson, hanem ez teljesen automatikusan történik. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, amennyiben van érdeklődés a keretrendszer vagy a szolgáltatás iránt, akkor állok elébe.